Sziasztok, újra itt vagyunk a Rádió Café 98.0-án. Ez a Megmondtuk Előre című műsorunk Kapitány Ivánnal.
Hevér Gáborral.
És folytatjuk Vizinger Jánossal. Szia János megint.
Hello mindenkinek.
Ott hagytuk el, milyen struktúrából áll fönn az, hogy egy műsorgyártó, műsorkészítő cég van ebben a dologban. Mi a különbség akkor, amikor ugye egy kicsit beszélgettünk a szünetben, és az érdekes számomra, hogy magyarítani kell valamit. Tehát van egy külföldi formátum, ami egyébként külföldön nyilvánvalóan olyan formátumokat vesz meg valamelyik csatorna, ami kint marha sikeres, de abban mégiscsak az van, hogy kell benne magyarítani egy kicsi dolgot. Mondjuk a sok minden dologról beszél, elmegyünk a szigetre bogarat enni, akkor a magyarok másképp veszik a bogarat, vagy mit csinálnak?
A Survivorról nem tudom.
Más bogarat esznek egyébként. Nem másképp eszik, csak más bogarakat esznek.
Ebben vannak ilyen objektív dolgok. Egyébként az sem mindig igaz, hogy külföldön nagyon, csak nagyon sikeres dolgokat vesznek meg Magyarországon.
De miért nem? Miért vesznek meg, ami nem sikeres?
Hát, látják benne a potenciált. Ha jól tudom például, most mondok egy példát, a Szép című műsor, amit itt Magyarországon a Sebestyén Balázs csinált hosszú évekig, ha jól tudom, akkor az nem nagyon volt máshol túl sikeres. Uh-huh. Sok ilyen dolog van, de vannak objektív okok, most mondok példát, TV2-n Drágám add az életed, az külföldön, Németországban, Maimankan, nem beszélek németül, valami ilyesmi volt a címe, az egy heti műsor volt, és ha jól emlékszem, civilekkel csinálták. Uh-huh. Itt Magyarországon átalakítottuk napira, és megcsináltuk ismert emberekkel és a párjaikkal, és nagyon jól futott. És a szabályrendszerébe is egy kicsit beletúrtunk. De van egy másik példám, a Nyerőpáros, ami külföldön Power Couple címmel megy. Ha jól tudom, eredetileg az is csak egy heti sorozat volt, és egyébként egy ilyen, nem is tudom, konténervárosba, vagy egy nem tudom, ilyen storage-ekbe játszódott, raktárakba, nem volt szép, nem volt jó, nem volt izé. Egyszerre akart lecsapni rá az RTL és a TV2 egyébként, akkor én a TV2-nél dolgoztam éppen, 24 órával maradtunk le a Dori Médiánál, a tulajdonosnál a vásárlásról, az RTL 24 órával előzte meg a TV2 ajánlatát, és az RTL totálisan átalakította a műsort, sokkal inkább realityt csinált belőle. Ha jól tudom, az eredeti formátumban ott sem ismert emberek voltak. Sokkal nagyobb hangsúlyt helyezett arra, hogy mi a párkapcsolati dinamika a játékosok között, mik a reality részek a játékosok között, más struktúrában, másfajta helyszíneken, máshogy forgatta le, és így nagy siker lett belőle. De mondhatok egy másik példát is, a Legyen ön is milliómos, ami szerintem televízió történeti dolog, benne van szerintem a top 3 formátumban örökkön. Azt, ha megnézett valaki egy német adást, ha jól emlékszem Günther Jauschal, nem tudom, jól mondom a nevét.
Szerintem jól mondod, igen.
Biztos.
A múlt héten itt az Iván, de valamivel nem voltak beszélő viszonyban egy pár évig, de most már tudnak Jauschal, igen. De mi csak Günthernek hívjuk,
okay. Vagy Amerikában megnézték, akkor azokat általában ilyen...
De ott nem a Günther Jauschal vezette Amerikába, ugye?
Biztos?
Ne, lehet.
Na igen.
Hogy akkor ott nem csinálták meg azt a pszichoterrort, amit a Vágó István megcsinált Magyarországon. Ott volt egy ilyen, hogy föltették a kérdést, A, B, C, D, valamit egy picit úgy gondolkodott a játékos, mondta, hogy D, műsorvezető megkérdezte, biztos, fájnőle, puff. És kész, ennyi volt, tehát ilyen tök didaktikus történet volt. Én őszintén megmondom, amikor először nekem megmutatták a milliómost, nem is értettem, hogy mitől olyan érdekes ez a történet. És amikor a Vágó Istvánnal sokat beszélgettünk, gondolkodtunk erről a dologról, és amikor Vágó Istvánnal megcsináltuk az elsőt, és az István megcsinálta azt a játékot, amit egyébként hosszú éveken keresztül, majd egy évtizedig, azt mondtam, hogy úristen, ez mennyire jó ez a műsor. Tehát én magam akkor jöttem rá, az RTL felső vezetése döntötte el, hogy ezt meg kell venni, mert nagyon jók voltak a nézettségadatok. De én magam akkor jöttem rá, hogy ez mennyire szenzációs ez a formátum, mert a Vágó István kihasználta azokat a lehetőségeket, amik benne voltak. És egyébként ez jellemző a magyarokra, hogy nagyon sokszor sokkal többet kihozunk egy-egy televízió műsorból, mint ami egyébként az eredeti ötletben van. Most, amit eddig 3-at felsoroltam, ez mindegyiknél így volt.
Az jó, és ilyenkor ti például amikor ugye keresgetni kell, hogy mit kell csinálni. Például használtok AI-t mostanában, vagy valami olyan segítséget, hogy merre kéne elmenni, vagy pedig a külföldi piacokról tájékozódtok. Nyilván a saját ötlet is valahonnan jön, hogy szerintem most ez kell az embereknek. Amin én egy nagyon nagy híve vagyok, és nagyon örülök neki, mind az 500-nak, mind a Géniusznak, mind a kettőnek a rajongója vagyok. Remélem, hogy még vagyok a Géniusznak, vagy csak voltam, vagyok, akkor még vagy. Jó. Oké? Okay? Tehát, hogy az lesz, mert én ezeket nagyon szeretem. A Gundit is nagyon szeretem, az egy külön történet, de az egy másik kérdés, bár nagyon fontos nyilvánvaló, hogy van egy műsor, de valaki nem szereti benne a műsorvezetőt, az azért egy fontos szegmens, és szerintem ezt ő zseniálisan csinálja.
Hát szerintem az egyik legfontosabb dolog még az ilyen vetélkedőknél is. Ki vezeti a műsort? Ki az, aki hoztolja, hogy azokat a pillanatokat ki tudja feszíteni, amitől érdekes, tehát nem véletlen, hogy a vágóval volt ez a műsor igazándiból, például legyen ilyen ön is milliómos, nagyon sikeres, és tulajdonképpen a későbbi verziói már nem voltak annyira sikeresek, mert a vágó azért hozzátette azt. Tehát mégse úgy van, hogy beülök egy ilyen formátumba, aztán majd én elmondom, hogy mi legyen, és én is fel tudom olvasni a kérdéseket, mert ez egy hülyeség így. A Gunditól is jó a műsor, mert a Gundel Takács az, aki hozza azt a karaktert.
Igen, csak azt akartam mondani, hogy most a hosszú, én múltkor volt itt valaki, akivel beszélgettünk, bocsánat, elnézést, elfelejtettem, hogy ki, akivel mondtam, hogy én azt érzékelem, hogy egy kicsit meg a Tillával beszélgettünk talán, hogy megfordult egy kicsit a trend a kereskedelmi televíziózásban, hogy újra az emberek nem ezeket a trash reality-ket szeretnék nézni, hanem például műveltségi vetélkedőknek igenis tud sikere lenni, és ez nem akarok nagy szavakat használni, ugye amit a Szinetár tanár úr mondott, hogy a televízió alapvetően arról volt szó, hogy ismeretet terjeszten és tanítson, és ugye arra kell kihasználni, nem csak a voyeurködésre. De ez most egy jó dolog, és ti ezen a vonalon rajta vagytok.
Akármikor megkérdeztek a Géniuszról, én mindig azt válaszoltam, hogy ez egy hullámzás. Tehát megéljük, most már mindannyian ti is megéltétek hosszú évtizedeken keresztül a magyar kereskedelmi és vagy magyar televíziózásban. Nem voltak sorozatok, és a színészeket nem láttuk színészként a televíziózásban. Hál' Istennek, ez 2014-6 környékén a Váló társakkal újra indult, és újra lett sorozat az RTL-en, és azóta az RTL nagyon sok sorozatot gyárt, és hál' Istennek most újra vannak színész óriásaink, akiket színészként látunk a televízióba. Hogy ez meddig fog tartani, ezért nyilván a streaming is rajta van, ez a 24-től kezdődött, vagy az IR-tól kezdődött, és ez a nemzetközi televíziózásban. Hogy meddig fog most tartani majd a sikeressége és a hullám a fikciónak, a sorozatoknak. Ezt nem tudom én előre megmondani. Vannak nálam sokkal okosabb emberek, akik nagyon sok információt kapnak, például a programigazgatók, Kolosi Péter és Fischer Gábor, akik látják a nemzetközi trendeket, és az alapján próbálnak mindenféle dolgot leszűrni. Ez iszonyatos mennyiségű adat, tehát ő nekik hozzáférésük van, volt egy időszak, amikor én is láttam ezeket a dolgokat, hozzáférésük van minden formátum áruló cég katalógusához, nézettséget kapnak a külföldi csatornáktól szinte egyik napról a másikra, és látják a trendeket, arra emlékszem például, amikor az X-faktorral szemben elindult a Voice, akkor Kolosi Péter leelemezte a Voice külföldi eredményeit, és ha jól emlékszem, 2%-os különbséggel mondta meg, hogy milyen lesz Magyarországon a Voice-nak a TV2-n a nézettsége, az átlag nézettsége, de például amikor a Való Világ 4-et, nem tudom, hogy hány év után újraindított, vagy 7 év után, ha jól emlékszem, az RTL, tehát 7 év szünet volt a Való Világ 3 és a Való Világ 4 között, akkor én nagyon határozottan emlékszem, hogy Kolosi Péter elmondta nekem, hogy miért akarja most 7 év után újraindítani a Való Világot, mert most jött először ki olyan kutatási adat, hogy van esélyünk, és Kolosi Péter a kutatási adatokból 1% különbséggel mondta meg, hogy mit lehet várni a Való Világ 4-től, és a szezon végén 1%-ot tévedett. Tehát magyarul itt egyrésztről a kutatások vannak, de én mindig azt is mondom, hogy rettenetesen fontos az orr és a tehetség. Tehát itt azoknak a televízió szakembereknek a tapasztalatáról, megérzéseiről, tehetségéről is van szó, akik ott ülnek a megfelelő pozíciókban, de hozzá kell tennem, hogy most rettenetesen nehéz dolga lett mindenkinek. Iszonyatosan megváltozott az utóbbi 3 évben a televíziózás, és korábban játszottunk olyat, hogy próbáltunk megjósolni, meg megmondani, hogy na ez most bukás lesz, vagy jól fog menni, stb. Én bevallom, hogy az elmúlt 5 évben több esetben tévedtem, mint amennyi esetben igazam volt, mert nagyon felborult minden.
Hát ez most már szerintem nem csak ilyen hosszú tendenciákban, hanem fél évek alatt változnak meg igen. szokások, és bukhatnak meg, vagy sikeresek lehetnek olyan műsorok, amik nem erre voltak predesztinálva. Bár én azt gondolom minden tudás és ízén mellett, hogy néha az az érzésem, hogy például dolgok azért is buknak meg, mert hogy valahogy nem elég körültekintően vannak összerakva. Tehát néha saját magukat buktatják, meg abszolút. Műfajok, meg dolgok, és az azért rossz, mert önmagában mondjuk egy műfaj nem lenne rossz, de ugye miután Magyarországon kevés készül mindenből, mert hogy kicsi a piac, ettől egy rosszul sikerült fikciós produkció rögtön leszűkíti a fikció lehetőségeit is, vagy egy rosszul kezelt, akár rossz, ne adj Isten, persze ezt remélem nem hallgatja egyetlen programigazgató sem, egy rosszul programingolt produkció, rossz helyre kerül valami, akkor az elteszi láb alól. Tehát ez egy nagyon bonyolult történet, és aztán a streammel együtt, hogy ugye most már annyira megváltoztak a nézői szokások, és például a fikció esetében egy csomó mindent általában hagynak az emberek a streamre, mert általában a reality-ket vagy az event műsorokat nézik meg lineáris televízión. Tehát ott még nehezebb az ember dolga, bár azt gondolom, hogy a fikció, most haza beszélek, az nem megy ki soha a divatból. Nálunk volt egy szünet, de az nem azért volt, mert a nézők nem szerették volna, ha van fikció, hanem az induló kereskedelmi tévék azt gondolták, hogy a fikció az a magyar televízió dolga.
Ennek gazdasági háttere is volt, nyilván ennek ez egy bonyolult dolog, de visszatérve én azt gondolom, hogy a quiz műsor az mindig, vagy a tudás alapú műsor, vagy nevezhetjük game show-nak is, bár az egy kicsit más, mindig is hullámzások lesznek, tehát ez teljesen normális, hogyha az ember jár mindig ugyanabba az étterembe, akkor eszik pörköltet egy héten keresztül, egy hét után azt mondja, na jó, akkor most a nokedlit próbáljuk ki, de ugyanúgy a pörköltet, de most szeretnék tojásos nokedlit enni. Szóval, hogy az ember életében az étkezésben is vannak hullámok, hogy mikor mit eszik, ez a tévéfogyasztásban is szerintem így van, és nyilván vannak trendek, hullámok, stb. Ez hát, tök normális.
Mert főleg azért, mert ugye egyik csatornán sikeres lesz egy formátum, akkor valami hasonlót keres rögtön a másik csatorna, vagy a harmadik is, és egyszer csak telítődik ezzel igen. a típussal a piac, és akkor a nézők természetesen bizonyosokat már nem néznek meg, mert ott már az kívül esik a lehetőségeken, és akkor azt mondják, hogy hát ennek leáldozott ennek a dolognak.
Meg generációk is nőnek föl. Tehát a 2003-as valóvilág és a 2010-es valóvilág között körülbelül fölnőtt egy televíziós szempontból értelmezhető generáció. Új nézők jöttek.
És másképp is állnak hozzá a gyártáshoz is. Nálatok ilyenkor van olyan, hogy asztalfiókban ott vannak a cuccok, lapulnak, hogy valóban ezt be kéne tolni, vagy valóban ezzel el kéne kezdeni házalni, vagy valamit megcsinálni? Tehát, hogy nektek is vannak olyan, hát vagy pontosabban nyilván te is csinálod ezt a dolgot, amit mondtál, hogy ami adathoz hozzáférsz, az alapján ötletelsz, és vannak, mondom, vannak fiókban olyan dolgok, amiben például most nagyon bízol, hogy az robbanni fog?
Mikor megalapítottuk a céget 2019-ben, akkor én azt gondoltam, hogy fú, de jó, akkor majd most kitalálok milyen jó műsorokat, azzal majd bombázom a csatornákat, és akkor majd milyen jó lesz, végre szabad vagyok, végre de azóta annyi munkánk, hogy egyszerűen nincs időnk. Tehát hál' Istennek nem kell a fiókomnak dolgozni, és én rettenetesen boldog vagyok, hogy csinálhatjuk a Starbucksot, hogy csinálhatjuk a Géniuszt, a Bocskort, most éppen ez a 3 műsor van egyébként még egy dolog, ami nem nyilvános, és arról nem beszéletek, tehát hogy 4 műsort csinálunk egyszerre, nagyjából majdnem megbolondulok, tavaly 5 műsort csináltunk egyszerre, de közben ennek meg megvan az öröme.
Mi van akkor, amikor nem melózol? Például, ha már itt tartottunk ugye a dologban, nézel tévét? Streaminget, ilyen történetet?
Az van, hogy egyre kevesebbet nézek tévét, és egyre kevesebbet nézek streaminget is. Azért, mert én iszonyatosan sok YouTube-ot nézek, a YouTube teli van olyan tartalommal, ami engem egyébként érdekel, például box. vagy például kamerák,
technikai... Tehát honnan jön ez a boxmánia?
Általában azt szokták mondani, hogy engem a történetek érdekelnek. Engem nem a történetek érdekelnek, hanem engem az emberek érdekelnek. Valószínűleg ezért szeretek ennyire realityt is csinálni, quizműsort is csinálni, dokumentumfilmet is csinálni. Igen, valamiért az érdekel, hogy a különböző emberek hogyan működnek különböző helyzetekben. Természetesen innentől kezdve ez egy történetté is alakul, de valahogy engem az emberek jobban érdekelnek. És én szerettem a boxot gyerekkoromban, de aztán jött ez a Kovács Kokó István nevű ember, aki valami döbbenetes dolgot művelt az olimpián, és aztán elment profinak. És egyszer elhangzott a szájából, hogy én 2 év múlva szeretnék profi világbajnok lenni. És innentől kezdve ez az ember, engem ez érdekelt, hogy hogyan meri ezt kijelenteni, hogy ő 2 év múlva profi világbajnok akar lenni. Ehhez iszonyatos önbizalom, iszonyatos tudatosság, iszonyatos elhatározottság kell. És elkezdtem belemerülni a profi boxba. És kiderült, hogy a profi box nem csak Alinál vagy Tysonnál szól döbbenetes emberekről és életsorsokról, hanem hogy a 2000-es évek az szinte, amikor a Kokó profi lett, 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, ott legalább olyan csodálatos boxolók és emberek voltak, mint előtte a 60-as, 70-es, 80-as, 90-es, és kiderült, számomra kinyílt egy olyan világ, hogy mit tudom én, Tito Trinidad nevű boxoló, aki arról ismerkszett meg, hogy mit tudom, az első 10 meccsén, az első 1-2 menetben mindig leütötték. De mindig fölállt, és mindegyiket megnyerte. Vagy Oscar de la Hoya.
Hát igen, akiről, igen.
Ez egy olyan ember, egy olyan történet, amit így, és akkor innentől kezdve érdemes volt megnézni a meccset. Oscar de la Hoya, akiről kiderült, hogy a legjobban kereső sportoló a világon, és nem csak boxoló, hanem Golden Boynak hívják, és modellkedik, kosárlabdázik, és a legnagyobb popstár Amerikába. Tehát ugye ilyen iszonyatosan összetett személyiségek voltak, és akkor engem bevonzott ez a csibész világ, nem tudok másképp fogalmazni, és aztán találkoztam magyarországi box közeggel, és hát ez egy ilyen rejtőjenői szó szerint, tehát hogy lehetne róluk effektíve csinálni bármennyi képregényt, mert iszonyatos figurák és iszonyatos történetek vannak. Úgyhogy innentől kezdve imádom a boxot, de hát nyilván ez egy minden meccs egy hőskültemény, egy dráma, tehát hogy ez egy olyan sport, amiben benne van nagyjából az élet eszenciája. Lehet hívni háborúnak, lehet hívni sportnak, lehet hívni hőskölteménynek, szóval a boxban így lehet hívni táncnak is. Tehát például én Kokóban nem feltétlenül azt szerettem, vagy nem csak azt szerettem, hogy ő nyert és mindig nyert, nyilván ez egy nagyon fontos dolog volt, de a Kokónak a mozgása a számomra ráadásul egy tánc is volt, iszonyú szépen
boxolt. Nagyon jó volt, én minden hazai meccsen kim voltam. Tehát ott volt, és ugye nekem a másik kedvencem, akivel ő sose tudott megmérkőzni, ha nem jött össze, ez a Prince Nazim Hamed volt, ugye, aki egyébként egy hasonló stílus és hasonló táncoló stílust, ugye együtt voltak ők, ugye?
Igen,
egykorban voltak.
Kvázi majdnem boxoltak is. Hamed volt a nagy cél.
Igen, de nem jött össze.
De nem jött össze, mert ugye az emberek azt hiszik, hogy Hamed félt tőle, mert lemondott a világbajnokokról, de természetesen ennek köze sincs az egészhez. Egész egyszerűen a Hamed egy pénzesebb meccset választott Barrera ellen, és a Barrera meg is verte
Hamedet. Megverte, igen.
Megverte a Hamedet.
Hát ilyet szokott történni. Ez az egy rossz választás volt.
Igen.
És akkor
igen.
Viszont nagy örömmel töltött el nyilvánvalóan, amikor tudtad, hogy a Starbucksot azt ti fogjátok csinálni.
2004-2005-ben volt már egyszer Starbucks, akkor én külföldön dolgoztam Csehországban, és egyfajta ilyen tanácsadóként besegítettem akkor is a kollégáknak, de effektíve nem csináltam, és akkor az nagyon fájt. Aztán, amikor kiderült, hogy az RTL újra csinálja, akkor minket meghívtak egy tenderre, és amikor fölhívtak azzal, hogy megnyertük a tendert, én szó szerint félre kellett állnom a kocsival, kocsiba ültem, mert féltem, hogy összetöröm magam, mert annyira örültem neki.
Én azt hittem, hogy a RTL számára kiderült, hogy neked nagyon fájt, hogy nem tudtál részt venni, és azért igen. Direkt megcsinálták a műsort, hogy ezzel kárpótoljanak.
Igen, az RTL-ben így szokták ezt, hogy érzelmileg.
Hát azért mondtam.
Abszolút. De ez nagyon jó dolog, főleg az is jó dolog, hogy ilyen nagy szabású történeteknek, ami már mondjuk a te életedben lehet azt mondani, hogy megszokottá válhatnak, mégiscsak nem megszokott, hanem egy ilyenekkora örömet tud okozni.
Hát ez álommeló nekem. Box és tévéműsor, és sajátja, figyelj, én nem is tudom, de én A Starbucks az szerintem egy rettenetesen fontos dolog most a tévézésben, és ez nem azért mondom, hogy mi gyártjuk, hanem egész egyszerűen az eredményei olyanok voltak, meg a Starbucks körüli hangulat olyan volt, és ezt én mondtam is a fiatal kollégáknak, én most már nem tartozom a nagyon fiatal kollégák közé, mert végül is 30-valahány évet csinálom, hogy a televíziózásban vannak olyan legendás műsorok, amit 10-20-30 év, 40 év múlva is emlegetnek az emberek, a nézők, mit tudom én, kérdez, felelek, mindent vagy semmit, mit tudom én, játék határok nélkül, való világ, egy például, és akkor mindig vannak ezek a kollégák, és én is már ilyen vagyok, akik mondják, hogy én már a való világ egybe is dolgoztam. A korábbiak mondták, hogy én már a játék határokban. Most azt gondolom...
Én megdolgoztam a Játék a betűkkel című műsorban.
Játék a betűkkel, azért. Én dolgoztam a Három kívánságban például. És én azt gondolom, hogy a Starbucks egy olyan műsor, amire a most fiatal 21-22 éves szerkesztők, akik ott szerkesztőként vagy szerkesztőkettőként dolgoznak, azt gondolom, hogy 20 év múlva majd ők ezt fogják emlegetni, hogy én már dolgoztam a Starbucksban is.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél és megosztottad velünk ezeket a gondolatokat. Ez volt a Rádió Café 98.0-án a Megmondtuk Előre című műsorunk Kapitány Ivánnal,
Hevér Gáborral
és mai vendégünkkel Vizinger Jánossal, média szakmunkással. Jó mondtam?
Tökéletesen. Tévés szakmunkással.
Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönjük.
Sziasztok. Köszönöm.